Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. március 25-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Tompos Péternek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berecz Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap imája.
Szűz Mária, te vagy az én királynőm. Testemet és lelkemet ma, minden nap és halálom óráján a te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánlom. Neked ajánlom minden reményemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendőségemet, életemet és halálomat. Közbenjárásod és érdemeid által eszközölt ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben a te isteni fiadnak akaratát teljesítsem. Ámen.
Hallgassák meg híreinket!
Az Egri Fertálymesteri Testület 5. alkalommal szervez közös imádságot a város főterére szerda 18 órakor. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a Dobótéren közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, a hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéért, írják közleményükben a szervezők. Először 2022-ben hívták közös imára a város és környéke lakóit a közösség tagjai, akkor több száz ember gyűlt össze, bíznak benne, hogy ebben az évben is sikerül minél többeket megszólítani az imádságos szándékokkal. Az imádságot élő adásban közvetíti a rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Az Európai Unió szakértői továbbra sem kaptak hozzáférést a barátság kőolajvezeték sérült szakaszának megvizsgálásához, noha már napok óta Kijevben tartózkodnak. Az ukrán Delo hírportál szerint az Európai Bizottság is egyre ingerültebb, hogy Kijev nem engedte a szakembereket a Brody kompresszorállomás közelébe. A mérnökök feladata a károk mértékének, valamint a helyreállítás idő- és költségigényének felmérése lett volna. Kijev az uniós csúcs előtt engedte volna be a szakértőket, abban bízva, hogy ezzel sikerül feloldani Magyarország vétóját a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag ügyében, azonban a magyar kormány nem változtatta meg álláspontját. Ukrajnában jelentős szigorítás jöhet a nyelvtörvény megsértéséért kiszabott bírságok terén. Olena Ivanovska, az államnyelv védelmért felelős biztos szerint a jelenlegi szankciók nem elég elrettentőek, ezért akár 2-3-szorosára is nőhetnek a büntetések. Új szintre lépett a lehallgatási ügy, írja a téma összefoglalójában az Index portál. Orbán Viktor már elégtételt helyezett kilátásba, miközben a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága zárt ülésen tárgyalt róla. A miniszterelnök szerint külföldi titkosszolgálatok is megjelentek a kampányban. A kormányoldal egyre élesebb hangon beszél a történtekről. Sajtóértesülések szerint külföldi titkosszolgálatok lehallgathatták Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, amit egy kiszivárgott hangfelvétel támasztott alá. Orbán Viktor kormányfő utasította az igazságügyi minisztert az ügy haladéktalan kivizsgálására. A vádak hátterében az a Washington Post cikkel, amely szerint Szijjártó Péter éveken át az uniós ülések szüneteiben tájékoztatta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert. Az Európai Bizottság hivatalos magyarázatot vár a magyar kormánytól az ügyben. A testület szóvivője hangsúlyozta, egyelőre nem bizonyított állításokról van szó, de a felvetődött vádak az uniós együttműködés alapját jelentő bizalmat érintik. Bóka János Európa ügyekért felelős miniszter szerint nyilvánvaló, hogy egy nemzetközi dezinformációs kampány folyik Magyarországon, aminek az a célja, hogy hatalomba segítse a Tisza pártot. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó kétszélesen változott, jelentette be a jegybank. Az Index azt írja, néhány hét alatt gyökeresen megváltozott a gazdasági környezet, a februári kamatcsökkentés után még a lazítás folytatására számított a piac, ám a közel-keleti konfliktus, az emelkedő energiárak és a gyengülő forint miatt hirtelen felerősödtek az inflációs kockázatok. A kormány 6170 milliárd forintot, a hazai GDP több mint 6%-át fordítja a gazdaságfejlesztése, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. A kabinet megértette azt az összefüggést, hogy a gazdaság helyreállíthatóan megkapja a megfelelő pénzügyi forrásokat, és nem kap újabb sokkokat a nagy világból, mondta Nagy Márton. Vállalkozás fejlesztése idén csak nem 2540 milliárd forint jut, ismertette egy szakmai konferencián. Az eddigi ellenőrzések alapján a benzinkutak túlnyomó többsége betartja a védett áru üzemanyagokra vonatkozó szabályokat, az üzemanyag felhasználói telephelyek pedig minden előírásnak megfelelnek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal 1750 benzinkutat, az összes 85%-át ellenőrizte már, és mindössze 90 jogsértést tárt fel, főképp adminisztratív jellegűeket. Az amerikai elnök 5 napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva. Donald Trump szombaton még 48 órás ultimátumot szabott Iránnak a hormuzi szoros újranyitására, ellenkező esetben Irán erőművei célponttá váltak volna. Teherán tagadja a tárgyalások tényét, szerint az álhír csak arra jó, hogy az olajpiac és a világgazdaság területén némi megnyugvást eredményezzen. Egyre nagyobb esély van rá, hogy magyar űrhajós menjen a Holdra, mondta Kapu Tibor Münchenben az űrcsúcs találkozón. A német városban létrehoznak majd egy űrkompetencia központot, és a magyar kutatóűrhajó szerint a Holdra visszatérő Artemis programnak magyar résztvevője is lehet a NASA-nál. Végül az időjárásról, majd inkább szűrt napsütés valószínű, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa Monakóba készül. Segíteni fog felismerni a rejtett szegénységet, nyilatkozta a mini államérseke. A Szentatya megemlékezett második Illés grúz pátriárkáról. Odaadó pásztor volt, aki nehéz időkben kísérte Grúziát. Pizzaballa bíboros közleménye a jeruzsálemi nagyheti szertartásokról. Leó pápa Monakóba készül. Segíteni fog felismerni a rejtett szegénységet, nyilatkozta az érsek. Dominique Marie David monakói érsek a vatikáni médiának feltárta a monakói hercegség lelki törékenységét, ahol a gazdagság kliséje mögött gyakran mély magány és az élet értelmének válsága rejtőzik. 14. Leó pápa apostoli utazása alkalom lesz arra, hogy az egész világhoz forduljon, amelyet a mini államban élő több mint 150 nemzetiségű valóság képvisel. A csillogás álcája mögött valamennyien törékenyek vagyunk. A kikötőben ringatózó jachtok, az exkluzív fogadások andalító zenéje mögött súlyos kérdések dörömbölnek, melyek annál erősebbek, minél könnyebbnek látszik az élet. Belül azonban gyakran magány és nyugtalanság honol. Olyan árnyak, amelyekre a Szentatya érkezése ráirányíthatja a figyelmet, az anyagi szegénységgel küzdők helyzete mellett. Dominique Marie David monakói érsek így látja a pápa közelgő apostoli utazását, amelyet március 28-án szombaton tesz majd a Vatikán városi állam után a világ második legkisebb államába, Monakóba. Az alig 2 négyzetkilométernyi területen közel 150 féle nemzetiség képviselteti magát, vagyis bizonyos értelemben az egész világ jelen van ezen a falatnyi helyen. Rendszerint csak a luxus városaként tekintenek rá, de valódi gazdagságát a kulturális és társadalmi változatosság adja. Sokan dolgozni járnak csak Monakóba, de nem élnek ott a magas árak miatt. Ezzel hozzájárulnak az ország és az egyház gazdagságához. A pápa látogatása egy ilyen kis államba fontos üzenetet hordoz, valójában az egész világhoz fordul, fejtette ki az interjúban a monakói érsek. Küldetése elvinni az evangéliumot, megerősíteni a hitet, elhinteni a béke és az emberi méltóság üzenetét. Valószínű tehát, hogy egy ilyen látogatás visszhangja túlmegy majd a mini állam határain. Számos egyházi intézmény működik Monakóban, mely szolidaritásával segíti a rászorulókat, gyerekeket, családokat, időseket és betegeket. A monakói hercegségben a katolikus vallás, államvallás, és egyre többen akarják megkeresztelni gyerekeiket. Sokan tehát azt várják, hogy az egyház elsősorban a lelki tapasztalatról és a hit befogadásáról szóljon. A nemzeti ünnepek és más fontos események alkalmával azonban Dominique Marie David érsek arra is emlékeztet, hogy a katolikus hit nem csupán kulturális identitás vagy történelmi örökség, felelősség is, ami kihat életmódunkra, döntéseinkre. Nem elég, hogy katolikusnak mondjuk magunkat, és erre büszkék vagyunk. Ennek megfelelően kell tekintenünk a világra, és eszerint kell élnünk. A hit az evangélium szerinti következetes életet kíván tőlünk. A monakói egyház küldetését két bibliai példázattal lehetne illusztrálni. Az egyik az elveszett bárány története. Mozgósítani kell minden erőt, papokat, világiakat, plébániákat és mozgalmakat, hogy a jó hír elérje azokat is, akik messze vannak tőle minden szempontból. A másik bibliai epizód Zakeus története. Jézus egy olyan ember házába lép be, aki nem örvend túl nagy tiszteletnek, bár gazdag és társadalmilag fontos szerepet tölt be. Egyszerűen azért teszi, hogy Zakeus fölfedezze az evangélium szépségét és örömét. A közelségen és a barátságon keresztül felfedi neki, hogy Isten országa már jelen van, és belép életébe és szívébe. A pápa látogatása tehát nagy kegyelem lesz, zárta interjúját a vatikáni médiának Dominique Marie David monakói érsek.
Leó pápa üzenete. Második Illés az odaadó pásztor, aki nehéz időkben kísérte Grúziát. A kaukázusi ország katolikos pátriárkájának temetésén felolvasott üzenetében 14. Leó pápa a megbékélés hangjának és az egység fáradhatatlan építőjének nevezte Második Illést. Emlékeztetett a zene iránti szenvedélyére is, amely a szépség keresésére ösztönöz és egyesíti az egyházakat. Második Illés, Grúzia katolikus pátriárkája március 17-én kedden 93 éves korában hunyt el. A hírt a grúz pátriárkátus tette közzé, amely mély fájdalmát és mély részvétét fejezte ki az egyházi vezető halála miatt, akit súlyos gyomorvérzés miatt szállítottak az intenzív osztályra a Tbilisi Kaukázusi Orvosi Központba. A szeretett közösség hangja, amely a zene erejével még mélyebben képes visszhangra találni. Ösztönző erő az egység keresésére, amely még inkább szükséges a nehéz időkben és a korszakos változásokban, amelyekkel szemben Grúzia nem maradt közömbös. Ez Második Illés egész Grúzia katolikus pátriárkájának öröksége, akiről megemlékezett 14. Leó pápa, Kurt Koch bíboros, a keresztény egység előmozdításáért felelős dikasztérium prefektusa által a temetési szertartáson felolvasott üzenetében, amelyet március 22-én vasárnap tettek közzé. A pápa csatlakozik a Szent Szinódus és az egész grúz ortodox egyház részvét nyilvánításához, emlékezve a pásztorra és atyára, aki március 17-én kedden este 93 éves korában hunyt el. 14. Leó rámutat, hogy a pátriárka jósággal, bölcsességgel és evangéliumi erővel vezette népét hosszú éveken át, miután 1977-ben a grúz ortodox apostoli autokefál egyház prímása lett, egész Grúzia katolikus pátriárkája, Mcseta, Tbilisi érseke, valamint Abházia és Bikvinta metropolitája címekkel, még a nehéz időkben és a mélyreható korszakos változásokban is soha nem veszítette el a hagyományok iránti szeretetét, és ugyanakkor megnyitotta a szíveket és a közösségeket a remény felé. 14. Leó ezután felidézi Második Illés nagy szenvedélyét a zene iránt, amely ösztönző volt Isten szépségének keresésére, és olyan eszköz, amely képes egyesíteni a népeket, közelhozni egymáshoz az egyházakat, a kulturális és teológiai különbségeken túl. 14. Leó továbbá felidézi Második Illés találkozását Szent Második János Pállal, amely történelmi nap volt az ökumenizmus számára, mivel ez volt az első alkalom, hogy a grúziai apostoli egyház katolikus pátriárkája ellátogatott a Vatikánba, hogy békecsókot váltson Róma püspökével és Ferenc pápával a szívélyesség és a testvériség szellemében. Sokak számára lelki atya, a megbékélés hangja és az egység fáradhatatlan építője volt, írja Leó pápa üzenetében. A Szent Atya ezért arra buzdít, hogy ne adjuk át magunkat a veszteség miatti kétségbeesésnek, hanem nyíljunk meg annak a bizonyosságnak, hogy az élet nem veszik el, hanem átalakul. Amikor ezt a hűséges szolgát az Úrra bízzuk, erőteljesen visszhangoznak Pál apostol szavai, emlékeztetve minket arra, hogy Jézus feltámadása hitünk alapja és reményünk forrása, hangsúlyozza Leó pápa. Végül 14. Leó Szenáki és a koruckói metropolitához, a pátriarkális szék helytartójához fordul, és azért imádkozik, hogy Istentől származó világossággal, megkülönböztetéssel és erővel vezesse a grúz ortodox egyházat ugyanazzal a lelkipásztori szeretettel, amely áthatotta a néhai pátriárkát. Március 17-én a Facebookon jelent meg egy ima felhívás Második Illés életért, akinek állapota kritikus volt. Az elhunyt pátriárka emlékére március 18-án tartották a grúz ortodox egyház Szent Szinódusának ülését, majd aznap délután került sor második Illés temetésére, amely a pátriárkai rezidenciától a Szent Háromság pátriárkális székesegyházig vezető körmenettel indult. Második Illés 1933-ban született Vlagyikavkázban, egy észak-oszétiai városban. 1977 óta a grúz ortodox apostoli autokefál egyház prímása volt, akinek teljes címe Grúzia katolikus pátriárkája, Mcseta Tbilisi érseke, valamint Abházia és Bikvinta metropolitája. Emlékezetesek a pápákkal folytatott jelentős találkozói. Az 1980-as vatikáni és az 1999-es grúziai II. János Pállal folytatott találkozója, valamint a 2016-os grúziai találkozója Ferenc pápával. 1980. június 6-át történelmi napként tartják fenn az ökumenizmus terén, mivel ekkor látogatott először a grúz apostoli egyház katolikus pátriárkája a Vatikánba, hogy békecsókot váltson Róma püspökével. Testvérként találkozunk, mondta II. János Pál pápa ezen az alkalmon. A grúz egyház nagyra becsüli Szent András prédikációit, a római egyházat Szent Péter prédikációi alapították. András és Péter vérszerinti testvérek voltak, de lélekben is testvérekké váltak Jézus Krisztus, Isten igazi fiának, és a sok testvér között az első szülöttnek a hívására adott válaszuk révén, aki magára véve minden ember természetét, nem szégyelte őket testvéreinek nevezni. András és Péter örököseiként ma Krisztusban testvérekként találkozunk, hangsúlyozta a II. János Pál a találkozásuk alkalmával. Közel 20 évvel később, 1999. november 8-án II. Illés és II. János Pál ismét találkoztak Tbilisiben, Grúziában, II. János Pál kaukázusi apostoli látogatása során. 2016. szeptember 30-án II. Illés fogadta Ferenc pápát Tbilisiben, akivel testvéri ölelést váltott.
Pizzaballa bíboros közleménye a jeruzsálemi nagyheti szertartásokról. Március 22-én vasárnap tette közzé a hivatalos honlapján Pier Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latinpátriárka azt a közleményét, amely tájékoztat a közeli nagyhét jeruzsálemi szertartásairól. Fájdalmas valóság, hogy a súlyos konfliktus helyzet miatt a nagyheti nyilvános szokásos szertartásokat nem lehet megtartani, ezért közös imádságra hívja a szentföldi keresztényeket, amelyet mindenki saját tartózkodása helyéről követhet. Kedves testvéreim, az Úr adjon nektek békét! Kezdődik a pátriárka üzenete a hagyományos Szent Ferenci köszöntéssel, amely valójában a föltámadt Krisztus szava, amivel övéihez fordult, szenvedése, halála és feltámadása után. A háború miatt idén nem tudjuk megtenni a hagyományos nagybőti utat Jeruzsálemben a Szent Sírnál és a szenvedés szent helyein tartott ünnepélyes szertartásukkal. Bár személyesen imádkozhatunk és felkészülhetünk, idén elmarad a húsvét felé vezető közösségi útunk. Most a nagy hét, azaz hitünk dobogó szíve ünnepléséről emlékedünk Jeruzsálemben és a Szent Sírnál. A konfliktus és az elmúlt napok eseményei által bevezetett korlátozások nem sok jót ígérnek a helyzet közeli megjavulása tekintetében. Az illetékes hatóságokkal a többi keresztény egyházzal együtt folytatott folyamatos párbeszéd során értékeljük, hogyan ünnepelhetjük üdvösségünk központi misztériumát egyházaink szívében az érvényes megállapodás szerint. Mint hogy a helyzet folyamatosan változik, és nem lehet végleges információkat adni a következő napokra, ezért kénytelenek leszünk napról napra összehangolni tevékenységeinket. Az azonban már most világos, hogy a mindenki számára nyitott, szokásos ünneplések sajnos nem kerülhetnek megrendezésre. Ennek fényében a következőket közlöm. Az olajfák hegyéről a Jeruzsálembe vezető hagyományos virágvasárnapi körmenetet törölték. Helyette imádságot mondunk Jeruzsálem városáért egy később meghatározandó helyszínen. A nagy csütörtökű Krisztus szentelési szentmisét további döntésig elhalasztották, amint azt a helyzet lehetővé teszi, lehetőleg még a húsvéti időszakban. Az Isten tiszteleti dikasztérium már megadta hozzá a szükséges engedélyt. Az egyházmegye templomai továbbra is nyitva tartanak. A plébánosok és a papok mindent megtesznek, hogy ösztönözzék az imádságot és a hívek részvételét a húsvéti ünnepségeken, bármilyen módon és bármilyen eszközzel. A háborús idők kíméletlensége mellett, amely mindannyiunkat érint, még azzal is szembesülnünk kell, hogy nem tudjuk méltósággal együtt megünnepelni a húsvétot. Ez egy olyan seb, amely hozzáadódik a konfliktus okozta számos egyéb sérüléshez. De nem szabad elcsüggednünk. Ha nem tudunk úgy összegyűlni, ahogy szeretnénk, ne adjunk fel az imádkozással. Itt az ideje, hogy emlékezzünk Jézusnak a tanítványához intézett felhívására. Szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Ezért ezeket a korlátozásokat imádsággal szeretnénk pótolni a családokban és a szerzetesi közösségekben. Tudom, hogy az imádkozás már mindenhol folyik, és vigasztunk a lelki felkészültség fenntartását szolgáló elkötelezettségünk is. Úgy érzem azonban, hogy fel kell ajánlanom egy különleges napot, amikor, miközben mindannyian otthon maradunk, lelkileg egyesülünk a lelki megvigasztalásért folytatott imában. Békére vágyunk, elsősorban a nyugtalan szívünk számára. Csak az ima hozhatja el azt, ezért arra hívlak benneteket, szól a jeruzsálemi latinpátriárka felhívása, hogy jövő szombaton, március 28-án imádkozzátok a rózsafüzér imát, és kérjétek a béke és a nyugalom ajándékát, különösen azok számára, akik a konfliktus miatt szenvednek. Alázatos szívvel fogjuk ezt megtenni, biztosak vagyunk ugyanis benne, hogy imádságunk, még ha fizikailag mi távol is vagyunk egymástól, képes Isten szeretetének erejére támaszkodni, amely a remény és a bizalom lelkületében egyesít minket. Szólt Bicza Balla bíboros üzenete, utalva arra, hogy a közleményben csatolt részként találnak egy imanyomtatványt, amelyet Francesco Patton ferences atya szentföldi kusztos készített. Húsvét, amelyet Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának nevében ünneplünk, arra emlékeztet minket, hogy semmilyen sötétség, még a háborúé sem mondhatja ki az utolsó szót. Az üres sír az élet győzelmének pecsétje, a gyűlölet felett, az irgalomé, a bűn felett. Engedjük, hogy ez a bizonyosság megvilágítsa lépteinket és fenntartsa reményünket. Krisztusban átölellek mindnyájatokat és áldásomat küldöm rátok. Zárul Pier Battista Pizza Balla bíboros, jeruzsálemi latinpátriárka üzenete a jeruzsálemi szent napok szertartásainak lehetséges rendjéről.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió szakértői továbbra sem kaptak hozzáférést a barátságkő olajvezeték sérült szakaszának megvizsgálásához, noha már napok óta Kijevben tartózkodnak. Az ukrán Delo hírportál szerint az Európai Bizottság is egyre ingerültebb, hogy Kijev nem engedte a szakembereket a Brody kompresszorállomás közelébe. A mérnökök feladata a károk mértékének, valamint a helyreállítás idő- és költségigényének felmérése lett volna. Kijev az uniós csúcs előtt engedte volna be a szakértőket, abban bízva, hogy ezzel sikerül feloldani Magyarország vétóját a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag ügyében, azonban a magyar kormány nem változtatta meg álláspontját. Ukrajnában jelentős szigorítás jöhet a nyelvtörvény megsértéséért kiszabott bírságok terén. Olena Ivanovska, az államnyelv védelmért felelős biztos szerint a jelenlegi szankciók nem elég elrettentőek, ezért akár 2-3-szorosára is nőhetnek a büntetések. Új szintre lépett a lehallgatási ügy, írja a téma összefoglalójában az Index portál. Orbán Viktor már elégtételt helyezett kilátásba, miközben a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága zárt ülésen tárgyalt róla. A miniszterelnök szerint külföldi titkosszolgálatok is megjelentek a kampányban. A kormányoldal egyre élesebb hangon beszél a történtekről. Sajtóértesülések szerint külföldi titkosszolgálatok lehallgathatták Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, amit egy kiszivárgott hangfelvétel támasztat alá. Orbán Viktor kormányfő utasította az igazságügyi minisztert az ügy haladéktalan kivizsgálására. A vádak hátterében az a Washington Post cikkel, amely szerint Szijjártó Péter éveken át az uniós ülések szüneteiben tájékoztatta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert. Az Európai Bizottság hivatalos magyarázatot vár a magyar kormánytól az ügyben. A testület szóvivője hangsúlyozta, egyelőre nem bizonyított állításokról van szó, de a felvetődött vádak az uniós együttműködés alapját jelentő bizalmat érintik. Bóka János Európa ügyekért felelős miniszter szerint nyilvánvaló, hogy egy nemzetközi dezinformációs kampány folyik Magyarországon, aminek az a célja, hogy hatalomba segítse a Tisza pártot. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két szélesen változott, jelentette be a jegybank. Az Index azt írja, néhány hét alatt gyökeresen megváltozott a gazdasági környezet, a februári kamatcsökkentés után még a lazítás folytatására számított a piac, ám a közel-keleti konfliktus, az emelkedő energiárak és a gyengülő forint miatt hirtelen felerősödtek az inflációs kockázatok. A kormány 6000 milliárd forintot, a hazai GDP több mint 6%-át fordítja a gazdaság fejlesztése, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. A kabinet megértette azt az összefüggést, hogy a gazdaság helyreállíthatóan megkapja a megfelelő pénzügyi forrásokat, és nem kap újabb sokkokat a nagy világból, mondta Nagy Márton. Vállalkozás fejlesztése idén csaknem 2540 milliárd forint jut, ismertette egy szakmai konferencián. Az eddigi ellenőrzések alapján a benzinkutak túlnyomó többsége betartja a védett áru üzemanyagokra vonatkozó szabályokat, az üzemanyag felhasználói telephelyek pedig minden előírásnak megfelelnek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal 1750 benzinkutat, az összes 85%-át ellenőrizte már, és mindössze 90 jogsértést tárt fel, főképp adminisztratív jellegűeket. Az amerikai elnök 5 napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva. Donald Trump szombaton még 48 órás ultimátumot szabott Iránnak a hormuzi szoros újranyitására, ellenkező esetben Irán erőművei is célponttá váltak volna. Teherán tagadja a tárgyalások tényét, szerint az álhír csak arra jó, hogy az olajpiac és a világgazdaság területén némi megnyugvást eredményezzen. Végül az időjárásról, majd inkább szűrt napsütés valószínű, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Irén, Iris, Lucia, Cézár és Mátka nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most pedig nézzük meg e nevek eredetét. Az Irén görög eredetű, jelentése béke. Az Iris görög eredetű mitológiai név. Eredeti jelentése szivárvány, a mai névadást befolyásoló újabb jelentése nőszirom. Más magyarázatok szerint jelentése hírmondó, gyorslábú, aranyos szárnyú szűzleány. A Lucia latin eredetű név a Lucius férfi név női párja, jelentése virradatkor, hajnalhasadáskor született. A Cézár etruszk latin eredetű név a római Cézár családnévből származik, jelentése hosszú hajú, dúshajú. A Mátka újabb keletű magyar névalkotás a hasonló közszóból, melynek jelentése a szó maga, vagyis a Mátka jegyes. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon a névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Küldjük nekik a most következő felvételt.
Ahol együtt vártok rá. ráfúj a szél, elsúgta a szél, hogy elmentél, elsúgta a szél, hogy elmentél.
Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. Ma van az örömhír ünnepe, gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe. Gábriel hírt hoz Máriának, 9 hónap van Jézus születéséig. Karácsonytól visszaszámolva a gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe általában március 25-e, 624 óta van tudomásunk Jézus fogantatásának ünnepléséről. 692-ben a trullai zsinat helyesnek ítélte ünneplését. 2018-ban az ünnep egybeesett a virágvasárnappal, és mivel a nagy hét ünnepe elsőbséget élvez, így gyümölcsoltó boldogasszony ünnepéről április 9-én emlékezett meg az egyház. 1881-ben megszületett Bartók Béla, világhírű magyar zeneszerző és népdalgyűjtő. Bartók Béla a pozsonyi gimnazista évek után 1899-ben került Budapestre, a Zeneakadémiára. Itt ismerkedett meg Kodály Zoltánnal, akivel életre szóló, szoros szakmai és baráti kapcsolat alakult ki. Bartók egyszerre volt népzenekutató, zenetanár, zongorista és zeneszerző. Egyedi zenei stílusa a magyar népdalok és a modern európai irányzat ötvözetéből alakult ki. Legismertebb művei a Kék szakállú herceg vára, a Fából faragott királyfi és a Csodálatos mandarin. Bartók rendszeresen kutatott és turnézott is külföldön. 1924-ben kutatásai eredményeiről sikeres könyvet adott ki, a Magyar Népdal címmel. 1934-től pedig Kodállyal együtt a Magyar Tudományos Akadémián dolgoztak egy népzenei kiadvány összeállításán. A háború miatt Bartók 1940-ben feleségével együtt az Egyesült Államokba költözött. Mire a keserves, sikertelen és gyakran munkanélküli külföldi évek után újra fellendült volna karrierje, egészségi állapota megromlott. Az 1945. szeptemberében bekövetkezett halálát leukémia okozta. 1926-ban megszületett Papp László, ökölvívó, háromszoros olimpiai bajnok. Angyalföldön született és nőtt fel, futballistának készült, majd mégis ökölvívó lett, édesapja intése ellenére. Érdekesség, hogy Papp Lászlót előbb láthatták külföldön öklözni, mint itthon. 1945. szeptember 13-án Bécsben az első menetben kiütötte az osztrák bőmöt, majd október 6-án következhetett a hazai bemutatkozás, amikor a nézőtérről hívták fel, mert a csepeli bicsáknak nem volt ellenfele. Kiütéssel győzött a második menetben a hatszoros bajnok ellen. A következő két évben sorra jöttek a győzelmek, de ekkor még egy-két vereség is becsúszott. Ezek közül valószínűleg a legfájóbb az 1947-es Dublini EB, az első világverseny, amelyen indult. 1948-tól 4 éven keresztül nem talált legyőzőre. Azokban az időkben az számított jó ökölvívónak, aki kibírta ellene kiütés nélkül. A sikerszériába tartozik 2 megnyert olimpia, 2 Európa-bajnoki cím és 2 főiskolai VB győzelem. Közben még egy súlycsoportváltás is belefért, legyőzni itt sem tudták. 1953-ban aztán becsúszott egy vereség, de ez sem törte meg a lendületét, és a következő két évben azokon a versenyeken, ahol indult, csak az ő kezét emelték magasba. Amatőrként összesen 193 mérkőzésből 183-on győzött, két döntetlen és 8 vereség mellett. 3 olimpia, 2 EB, 2 főiskolai EB, 6 magyar bajnokság kapcsolódik a nevéhez. 1957-ben engedélyezték profi pályafutását 27 díjadal, 2 döntetlen Európa-bajnoki cím a mérlege, amit Chris Christiansentől szerzett meg 1962. május 16-án Bécsben. 6-szor sikerült megvédenie elsőségét. 1965-ben mérkőzhetett volna a VB jövért, de a kommunista vezetés nem engedte küzdeni. Ha kissé késve is, de kárpótlást kapott a boxvilágtól, 1990-ben megkapta a talán legjelentősebb profi boxszervezet, a világ legjobb amatőr és hivatásos középsúlyú ökölvívójának járó övét. Pap László edzőként is nagyot alkotott, 1969 és 92 között kisebb megszakításokkal a magyar amatőr ökölvívó válogatott szövetségi kapitánysága alatt a magyar boxolók megszámlálhatatlan ezüst és bronz mellett egy olimpiai, egy VB és 10 EB aranyérmet nyert. 2001-ben Puskás Ferenc és Balczó András mögött harmadik lett az évszázad magyar sportolója szavazáson. 1990-ben Magyarországon 44,5 év után ismét szabad országgyűlési választást tartottak. Előtte utoljára 1945. november 4-én volt szabad választás. Az 1990-es választás során kiderült, az első fordulóban 6 párt jutott a parlamentbe, de a döntés az április 8-ai második fordulóra maradt. Az első fordulót március 25-én, a másodikat április 9-én tartották. A megjelenési arány országosan az első fordulóban 65,11%, a másodikban 45,54% volt. A választások után a Magyar Demokrata Fórum, a Független Kisgazdapárt, a Keresztény Demokrata Néppárt és a Vállalkozók Pártja alakított kormányt. 421-ben ezen a napon megalapították Velence városát. 1795-ben megszületett Vásárhelyi Pál mérnök, a magyar térképészet és a folyamszabályozás kiemelkedő alakja. Elkészítette a Tisza szabályozási tervét, felismerte az Alföld ásvány és hévíz kincsének jelentőségét, és szorgalmazta feltárását. 1799-ben megszületett Fischer Mór, porcelánfestő, porcelángyáros, a herendi porcelángyártás felvirágoztatója. Nemesi címet kapott a magyarországi kerámiaipar fejlesztése terén szerzett érdemeiért. 1821-ben megszületett Lövei Klára, pedagógus, írónő, a nőnevelés egyik úttörője. Teleki Blankával együtt Kufstein várában raboskodott, szabadulása után szülővárosában leánynevelő intézetet nyitott. 1922-ben Budapesten meghalt Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő. Egy grófi család 5. gyermekeként született, 2 házasságából 2 gyermeke született. Mivel 1869-től kezdve a Zürichi Egyetemen már nők is tanulhattak, 1872-ben családja beleegyezésével beiratkozott, és 1879-ben orvosi diplomát szerzett. 1880-ban hazatért, de diplomáját külön kérelme ellenére sem fogadták el, így sokáig csak bábaként tevékenykedett a világhírű szülésznőgyógyász, dr. Taufer Vilmos professzor mellett. Szülésznői munkája mellett ismeretterjesztő és felvilágosító jellegű könyveket kezdett írni. 1897-ben végül Magyarországon is orvosdoktorrá avatták, és ezt követően oktatással foglalkozott. Az 1907-ben megjelent elsősorban női és gyermekbetegségekkel, valamint a szülészettel és gyermekápolással foglalkozó A nő mint házi orvos című könyvét sokáig az egészségápolás kézikönyvének tekintették. Az Országos Nőképző Egyesületben tevékenykedett, hatékonyan küzdött a nők oktatásáért és a nemüknek megfelelő foglalkoztatásért. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!
Amen. a hajnal hangja téged éltet, hol van a szó, tiszta szemed el.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8
Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610.